lesznek az elsők utolsók, és az utolsók elsők, mert sokan vannak a hivatalosak, de kevesen a választottak. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Magasztaljuk testvéreim Urunkat, kezdjük meg Isten tiszteletünket, 463. dicséretünket énekeljük első verszakával. Isten élő lelke, jöjj, áldjon. Zsoltárunkat keressük meg, első három verszakát énekeljük a Zsoltárnak, a Sionnak hegyén, Úristen, tiéd a dicséret.
Tiéd a dicséret.
segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása. Jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, amint az szól hozzánk Márk evangéliumából, az evangélium első részéből, az első 14 verset olvasom. Jézus Krisztus az Isten fia evangéliumának kezdete. Amint megvan írva Ézsaiás próféta könyvében, íme elküldöm előtted követemet, aki elkészíti utadat. Kiáltó szava hangzik a pusztában, készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit. Megjelent keresztelő János a pusztában, és hirdette a megtérés kerességét a bűnök bocsánatára. Amikor kiment hozzá Júdea egész vidéke és jeruzsálemiek is mind, és amikor megvallották bűneiket, megkeresztelte őket a Jordán vizében. János tevesször ruhába volt öltözve, derekán bőrövet viselt, sáskát evett és vadmézet. Ezt hirdette, utánam jön az, aki erősebb nálam, és én arra sem vagyok méltó, hogy lehajolva sarulja szíját megoldjam. Én vízzel keresztellek meg titeket, ő pedig szent lélekkel fog megkeresztelni. Történt pedig azokban a napokban, hogy eljött Jézus a galileai Názáretből, és megkeresztelte őt János a Jordánban. És amikor jött ki a vízből, látta, hogy megnyílik a menny, és leszáll rá a lélek, mint egy galamb. A mennyből pedig hang hallatszott, te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. A lélek pedig azonnal kivitte őt a pusztába. 40 napig volt a pusztában, miközben kísértette a sátán. Vadállatok között élt, és angyalok szolgáltak neki. Miután Jánost fogságban vetették, elment Jézus Galileába, és így hirdette az Isten evangéliumát. Beteljesedett az idő, és elközelített az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által ámulunk és csodálkozunk, amikor igédet halljuk. Szinte mi magunk is ott érezzük személyünket azokban az időkben, melyekről szólnak el sorok. Szinte látjuk, Urunk, mindazt, ahogyan keresztelő János a Jordán pusztájában, vagy ahogyan a régiek mondták, a Jordán gázdójában rólad beszél, azt a tüzes szózatot, megtérésre hívó, bátorító felhívást, látjuk az odaérkezőket, a katonákat, látjuk a város apraját és nagyját, látjuk, ahogyan megtörténik a keresztség, szinte látjuk azt is, Urunk, ahogyan Jézus ott áll, és János érthetetlenül próbál valamit dadogni neki, el akarja magától utasítani a keresztség kiszolgálását. Aztán szinte halljuk, ahogyan megnyílik az ég, és megszólalsz te magad. Olyan szép, olyan képi mindaz, amit olvasunk. És mégis úgy tűnik, hogy ezekből az epizódokból, ebből a sodrásból hiányzik a lényeg. Mert a történés nem csak egykor valósulhat meg, hanem a történés bennünk lehet csodává. Nem arról szól az evangélium, hogy epekedjünk vissza a régi időkbe, hanem hogy epekedjünk Jézus Krisztus után. Hogy ne csak azt mondjuk, de jó volt a régieknek, de jó volt Jézus idejében, hanem azt mondhassuk, hogy de jó nekünk, hogy megérinthető az Isten országa, hogy Jézusban itt van, sőt, a lélek által bennünk lehet az Isten országa. Kérünk, Urunk, hadd lássuk most bűneinket, amelyek elválasztanak tőled. Mert akik kimentek akárcsak Jánoshoz, és akik találkoztak Jézussal, mind-mind meglátták önmagukat. Mind-mind meglátták azt, hogy mi az, ami válaszfalként tornyosul az Isten és az ember között. Amit nem lehet megmászni, amit nem lehet alásni, amit nem lehet átfúrni, hanem ami elválaszt. Add a te evangéliumodat, add Jézust, aki az út, az egyedüli út, igazság és élet, hogy hozzád találjunk és hozzád térjünk. Formáld a mi szívünket, kérünk. Légy velünk az Isten tiszteleten. Amen. Készüljünk, testvéreim, az ige hirdetésére, 226. dicséretünk második versszakát énekeljük el. Az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található a felolvasott Szentleckében, Márk evangéliuma első részében, az evangélium 15. versében. Betelt az idő, és elközelített az Isten országa, térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Amen. Foglaljuk el. Kedves testvérek, néhány nappal ezelőtt egy izgalmas írást olvastam, egy elméleti írást, amely egy reflexió volt egy másik teológusnak a levelére, blog bejegyzésére, és ebben az írásban arról hallottunk, és arról olvashattunk, hogy a teológiában kétfajta nagy módusz van, hogy hogyan közeledhetünk egy-egy igéhez, mi lehet a jelentősége. Az egyik leginkább Ockham Vilmos után szabadon, Ockham gondolkodása után, borotvája után szabadon, az a megállapítás, hogy mindig az egyszerűbb válasz az igaz a Szentírásban, és a szerző azt mondja, hogy hát, hogyha a konyhában az édesapa vagy az édesanya reggel tejcseppeket lát a hűtő környékén, akkor nem biztos, hogy arra kell következtetnie, hogy valamelyik gyermeke az éjszaka a gravitáció kísérletét végezte el, hanem lehet, hogy egyszerűen csak oda ment, töltött magának a pohárba néhány kort tejet, és az lecsöppent a földre. Tehát azt mondja Okán Vilmos, hogy a teológiában is az egyszerűbb igazságok mindig az igazságok. Nem kell azt túl bonyolítani. A másik oldalról pedig azt is ismerjük, egy olyan belső magyarázati elv, hogy mindig a nehezebb szövegnek van igaza. Ez már a nyelvészettel is összefügg, az Új Szövetség nyelvtannyával is összefügg, hogy talán a nehezebben érthető szakasz, vagy a nehezebben érthető történet az igaz. És erről egy disputa alakult ki. A disputának igazából egy példáját szeretném idehozni, mert azt a kérdést tette fel Szabados Ádám, teológus testvérünk, egy Szabad Keresztény Evangélium gyülekezetnek a lelkipásztora, a Károli Egyetemnek, a mi egyetemünknek Budapesten a doktorandusza. Azt a kérdést tette fel, hogy hogyan is keletkezett akkor az Új Szövetség? És hogy melyik az igaz, az egyszerűbb megállapítás az igaz, hogy egészen egyszerűen az Új Szövetség minden tekintetben úgy lett, ahogy lett, ahogyan olvassuk, vagy igaz lehet az, hogy Isten embereket használt az Új Szövetség leírásában, hogy nyilvánvalóan az Új Szövetségnek a szerzője, ihletője, első számú megírója, kigondolója, elmondója maga az Isten, de vannak esetleg olyanok, akik másodikként, szekunderként, emberként is ott vannak az evangélium megírásában. És azért is izgalmas ez a kérdés, mert Márk evangéliuma, nem fogom hosszan ecsetelni, inkább majd a lényegre térni, de ma a meggyőződésünk szerint a legkorábban megírt evangélium. Gyökösi Bandi bácsinak van egy igehirdetés kötete, az a cím, hogy a lényeg. Minden tömören a lényegre koncentrál. Ott van ebben az evangéliumban. Ahogyan olvassuk majd később Máté evangéliumát, vagy olvassuk később Lukács evangéliumát, hogy ne tovább Jánosét, akkor azt figyelhetjük meg, hogy szinte-szinte bizonyosra vehető, hogy Márk evangéliumának a legszűkebb része az előttük is ismert volt. Már ha nem is közkézen forgott, de az is lehet, hogy közkézen forgott, de hogy a szívekben, a fejekben egészen konkrétan megjelent, ez biztos. Az ősi evangélium az, amit most olvasunk. Márkról azt tudjuk, hogy édesanyja Jézus Krisztusnak a követője volt. Egy módos jeruzsálemi asszonyról van szó, akinek a fia akarva akaratlanul ott van Jézus körül az anyjával. Néhányan közülük, én magam is úgy vélem, hogy az evangéliumban szerepel Márk, ír saját magáról, talán Jézus elfogatásakor Márk evangéliuma 14. részében, amikor egy fiatalról beszél az evangélista, aki nézi Jézus Krisztus elfogadását, szenvedésre készülő mesiás halálát, és úgy megragadják ezt a fiatalt, hogy lerántják róla a ruhát. Talán az eseményeket szemlélő Márkról van szó. Aztán olvasunk róla az apostolok cselekedetéről írott könyvben is, hogy az ő házukban, anyja házában gyűlnek össze a tanítványok. Ott reszketnek és ott remegnek, náluk történik meg a lélek kitöltése, az ő otthonuk van. Fiatal emberként Márk valóban a lényeget tapasztalja meg. Krisztus szenvedését, halálát, feltámadását és a lélek kitöltését. Gondoljátok el, mennyi bizonyosság van előtte, hogy Isten igaz, hogy az Isten igéje igaz, és hogy ő mindent hűségesen cselekszik meg. El is indul az apostolok cselekedeti írott könyv tanulsága szerint Pál apostollal missziói útra, és azt olvassuk, hogy valami történik, az apcsel 13 arról beszél, hogy a nagybátyjával, Barnabással ők visszafordulnak, visszamennek Jeruzsálembe. Szilász és Pál pedig folytatják az útjukat. Nem tudjuk, hogy mi lehetett ennek a törésnek, belső kérdésnek az oka, de hazatér Jeruzsálembe is. Innentől kezdve már csak a hagyományt mondhatjuk, a keresztény hagyományt, amely szerint Péternek lesz a személyes tanácsadója, barátja, titkára, és Péter mellett tolmácsként is szolgál, és talán Péter az, akitől az evangéliumnak a többi részletét meghallja. Péter az, akitől megismeri Jézus Krisztusnak az életét, szolgálatát, megismeri, hogy mit is tett a Krisztus ezért a világért. Kitágul tulajdonképpen a hite. És az evangélium kezdetén éppen ezért írja így Márk, talán Pétertől hallva, hogy betelt az idő. Itt az istentisztelet előtt néhány perccel beszélgettünk egy picit, múlt évi közös ige élményünkről volt szó, Bódis Miklós nagytisztelt úrnak a szolgálatáról Pomázi templomban. Meghallgathatjátok ti is, de akik ott voltatok, itt cseng a fületekben, hogy minden este így mondta, hogy betelt az idő. Így kezdte minden este a szolgálatát. Betelt az idő, elközelített az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Mit jelent mindez? Azt jelenti, testvéreim, először itt és most, hogy Isten ura a történelemnek, és Isten ura az időnek. Kezében van a világ minden korszaka, és kezében van mindig a sajátos tartalmú idő is. Azt mondja itt Márk, itt a megváltó, itt a szabadító, Isten akaratából most úgy hallgathatjuk a hírt, az örömhírt, mint ami a tiéd lehet. Azt mondja itt az evangélium, hogy elmúlt a régi idő, egészen új jelent meg. Mert Krisztusnak a születése ketté osztja az időt. Úgy az ő születési előtti napokra, mint utáni időkre. Egészen konkrétan mi tudjuk, csak már nagyon kevésbé valljuk be, hogy Krisztus születésével új időszámítás kezdődött. Új időszámítás. Kedves testvérek, nem lassú átmenetről beszél Isten, hanem arról, ami itt és most történik. Vannak olyan események a Szentírásban, amelyekről azt olvassuk, hogy hosszú idők után teljesednek be, hosszú idő után múlik el, ilyen a pusztai vándorlás, vagy ilyen az özönvíz esőzése, és vannak olyan pillanatok, vannak olyan percek, amelyek itt és most történnek. Nem lassú átmenet, hanem gyökeres változás. És Isten igéje most itt bennünket arra hív, hogy megtörténjen az a csoda, amiről az evangélium beszél. Megtörténjen az a csoda, hogy Krisztus üzenete életté váljon bennünk. Megtörténjen az a csoda, amiről Pál apostol így szól. Ha valaki a Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt, pont, és íme újjá lett. minden. Hogy lezárult valami, és hogy új időszámítás kezdődik. Imáron nem Krisztus nélkül, hanem Krisztussal. Tudjátok, testvérek, talán a legnagyobb problémája az életünknek az, hogy mi mindig átmeneti emberek akarunk lenni. Hogy mindig tudunk és mindig akarunk valamit hordozni a múltból. Hogy nem merjük kimondani azt, Uram, új időszámítás kezdődik az életemben. Nem merjük azt mondani, hogy az az ország, amelyet elhoztál, amely tőled jön, amely a te országod, annak én szeretnék a polgára lenni. Testvérek, ebben az értelemben Istennél nincsen kettős állampolgárság. Hogy egy kicsit a régi életemnek az állampolgára is szeretnék lenni, meg az új életemnek az állampolgára is szeretnék lenni. Azt mondja az evangélium, eljött, bétölt az idő, eljött, elközelített az Isten országa. Azt mondja, itt van az Isten országa. Azt mondja az evangélista, azt mondja Márk, Péter bizonyságtételéből, azt nem mondhatjuk, hogy szemtanúságából, mert a tanítványok elhívása csak ezután történik, de Péter bizonyságtételéből azt tudhatjuk Jézus bizonyára, elmondta nekik mindezt, hogy az Isten országa benne jelent meg. Testvérek, nem fogalomban, nem a szeretet nagy parancsolatában jön el az Isten országa, hanem Jézus Krisztusban. Egy személyben, akiről azt mondjuk, hogy a világ megváltója, benne jött el, benne jött hozzád közel az Isten országa. Tudjátok, hogyan írhatjuk és hogyan gondolhatjuk el mindezt? Mert ez egyelőre fogalom. Eljön az Isten országa, Jézusban jön el az Isten országa. Olvasunk az evangéliumunkban egy történetet, számunkra pedig mindig különös jelentősége van annak a történetnek, amely eszembe jut, beletódul a szívembe, hiszen a legelső szolgálatom valóban, itt a közösségben valóban Csobánkán éppen erről az igéről szólt, a vérfolyásos asszony meggyógyításának a története, és a 12 éves gyermek Jairus lányának a feltámasztása, ez volt az első szolgálatom Csobánkán, és ez volt a bemutatkozó szolgálatom Pomázon is. Azon gondolkodom, hogy hogyan jöhet el az Isten országa ebbe a tolakodó világban, és úgy, ahogyan eljött oda, egykor a tolongó sokasságba, hogy Jézus ott járt, és ott kelt az emberek között, ment egyik helyről a másik helyre, és volt egy ember, volt egy bűnös asszony, volt egy beteg asszony, aki gyötrődött, akinek az életének semmilyen reménye nem volt már, aki kilátástalan helyzetben volt, és a kilátástalan helyzetben lévő ember egyetlen egy reménysugárral bírt még az életében, és az egyetlen egy reménysugár az volt, hogy megérintheti Jézust. És amikor megérintette Jézust, akkor megváltozott az élete. Testvérek, az Isten országa ilyen. Megérinthető valóság. Megragadható. Csak túlságosan mesésnek gondoljuk mindezt. Nos, kedves testvérek, ezért mondja Jézus, hogy térjetek meg és higgyetek az evangéliumban. Változtassátok meg a gondolataitokat, a téves képzeteiteket. Változtassátok meg azokat a beidegződéseket, amelyeken úgy gondoljátok, hogy nem lehet változtatni. Változtassátok meg azt, hogy úgy hiszitek, nincs esélye, nincs lehetősége, nincs bocsánata az embernek. Az ige arról szól, hogy van. És hogy nem egy lassú folyamatról van itt szó, hanem az itt és most pillanatáról. A reformáció évében sokszor fogom mondani Calvin Jánosnak a nyelvmondata, az az izzó szív, amelyet tenyérem van, alá szokták írni szívemet, mint áldozatot neked adom, Uram. Milyen szép program egy ember életében, csak mindig lemarad erről a jelmondatról az, hogy azonnal és őszintén. Latinul, de a latin egyik szó az nagyon ismert, mert az angolban is így használjuk, azt mondja, hogy promptere, prompt. Nem egy hosszú folyamatnak a végén, hanem itt és most, és a szintszere pedig azt jelenti, hogy őszintén. Azonnal és őszintén. Mindenfajta hátsó szándék, belegondolás, mindenfajta visszanyúlás és ragaszkodás nélkül azt mondom, Uram, változtasd meg az életemet, és én magam is megváltoztatom a gondolataimat. Ahhoz, hogy ez megtörténjen, ahhoz ugyanarra van szükség, mint amit itt a történetünk elmond. Arra van szükség, hogy meghívjon téged Isten az ő országába. Hogy neveden szólítson. Ézsaiás proféta, amikor egy haldokló beteg népnek hirdeti az evangéliumot az Ószövetségben, akkor a haldokló beteg népnek az egyik jó hír az, hogy ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak, enyém vagy, jöjj, jöjj. Amikor keresztelünk gyermeket, amikor szólunk testvérekhez, oly sokszor halljuk, hogy Isten néven szólít, hív, jöjj, kövess, indulj el. Szerintetek mi másért mentek volna ki a pusztába az emberek egykor, 2000 évvel ezelőtt? Miért mentek volna oda a keresztelő Jánoshoz? Mert érezték, hogy az életük akadózó élet. Érezték azt, hogy nem jól van az úgy, ahogyan ők gondolkodnak, ahogyan remélnek. Nem jól van az, ahogyan várják az országuk jobbá fordulását, hogy majd valamikor valaki kisöpri a rómaiakat. Hanem kimentek Jánoshoz, és megvallották a bűneiket. Itt ebben az igében egy másik ézsaiási gondolat is megszólal. Az a gondolat, amikor a nép már szeretne hazatérni, szeretne megmenekülni, fogságból végre meggyógyultan, öntudatos keresztény emberként, hadd mondjam most így élni. És akkor azt mondja a próféta, itt hallottuk, készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit. Mint hogyha azt mondaná, hogy készítsd az Úrnak az utat te is. mint hogyha azt mondaná Isten, hogyha egyenes lesz az út, akkor megérkezzem hozzád. És ebben azt mondja most az ige, hogy távoztasd el azokat a dolgokat életedből, amelyek Isten útjában vannak. Mert vannak göröngyeink, és vannak hegyeink. Ezt nevezzük bűnbánatnak. Ami Krisztus útjában van, távoztasd el. Hogy legyen új életed. Távoztasd el a régi holmit, távoztasd el az életedből mindazt, ami akadály. Mert mennyi mindennel van tele a szívünk. Mennyi minden olyan dologgal, amihez úgy gondoljuk, hogy jogunk van, amit akarhatjuk. Mennyi mindenre tettük már rá a mi kezünket. Mennyi akadály, és nem érkezik az Úr. Nem lehet, hogy mi már berendezkedtünk a keresztény komfort érzésünkkel ebbe a világba. Nem lehet, hogy érzéketlenné váltunk a bűnre. Nem lehet, hogy hozzászoktat bennünket az ördög ebben a csellel a legnagyobb bukáshoz. Kedves testvérek, nem lehet, hogy mi egy felhalmozó életet élünk. Az egyik lelkipásztor úgy fogalmazott, hogy a mi életünk olyan, mint a hörcsögi, a másik azt mondta, olyan, mint a zsáké, hogy mi csak mindig kapni akarunk, mert ez nekünk jár. És a zsákok ott állnak Isten útjában. Testvéreim, távolítsátok el azt, ami akadályként jelenik meg, mondja az ige, és akkor megérkezik az Úr. Akkor a tiéd. Bűnbánat nélkül nincs megtérés. Kihagyhatatlan. Mert a bűnbánat nélküli megtérés azt eredményezné, hogy lassú folyamat következtében tudjuk a dolgainkat csak végezni, és ez nem megtérés. Bűnbánat pedig mindig a csendben születik meg. Tudjátok, miért veszélyes a csend? Mert akkor meghalljuk, és a csendben meglátjuk azt, hogy mi kik is vagyunk valójában. És mi ezt nem akarjuk. Éppen ezért dolgozunk éjjel-nappal, éppen ezért rohanunk éjjel-nappal, éppen ezért az egész életünket zajban töltjük, csak hogy ne kelljen meglátnunk, hogy kik vagyunk. De te ne félj ezt megtenni. Isten nem megrémiszteni akar saját magadtól. Isten nem azt akarja, hogy az életünk egy nagy csőtömeg legyen, akire még ez is ráborul, hogy ráadásul meg a templomban, az Isten házában, az ige hirdetésben is azt mondják, hogy milyen bűnös vagy, és milyen lehetetlen ez az élet, mert ebbe bele lehet pusztulni, bele lehet halni, bele lehet őrülni, és ez így van, testvérek. Ha valaki beletekint a bűneibe, akkor abba belepusztul, abba beleőrül, abba belehal a szószoros értelemben. Ez nem játék. De Isten nem megölni szeretne, hanem megmenteni. Ha valaki komolyan akarja venni az evangéliumot, Jézus jó hírét, az felismeri, hogy hol van, megvallja, hogy ő kicsoda, és elhagyja. Ez a lényeg. A bűnbocsánat, a bűnvallás után a bűnbocsánat. Mert elhagyhatók a galátságok, elhagyhatók a bűnök. Nem átcímkézéssel, hanem egyedül Istennel. Nem csak szokásokat lehet elhagyni, hanem bűnöket is. Olyanokat, amelyek leggyakrabban időznek a mi lelkünkben. És amikor ez megtörténik, amikor Krisztus valósággá lesz az ő kereszthalálában és feltámadásában a mi életünkben, akkor kezdődik az új élet. Erre hív Isten bennünket. Erre hív téged. Hogy higgyetek ezután az evangéliumban. Mert a megtérés után jön a következmény, hogy most már nem csak helyesnek gondolod azt, amit Isten mond. Ez nagyon szép. Nagyon sok ember helyesnek gondolja azt, amit Isten mond. Helyesnek gondolja azt, amit a Szentírásban olvasunk. Hinni az evangéliumban más. Nem csak az, hogy helyes, igaz, ami itt le van írva, hanem, hogy ráhagyod az életedet. Hogy hiszed azt a csodát, hogy Jézus Krisztus személyében, halálában és feltámadásában egy olyan új élet jelenik meg, amelyen már nincs többé uralma a bűnnek, a halálnak, a sátánnak. Hogy hiszed, hogy Jézus Krisztus országa a tiéd lett. És hogy engeded, hogy ennek valósága a mindennapok világában gyökeret verjen az életedben. Jézus azt kérdezi, amikor meghirdeti az evangéliumot, ki tart velem ebbe az új időbe? Jézus téged is vár az ő idejébe. Amen. Válaszoljunk testvéreim fennállva az igére. 278. dicséretünk 8. verszakát énekeljük. Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által megköszönjük neked, hogy igéd az evangélium így kezdődik, hogy az első leírt evangéliumban is ezt olvashatjuk, hogy a lényeg valóban ez, eljött az Isten országa, beteljesedett az idő, és hogy mi beléphetünk az ajtón keresztül, ki magad vagy. Kérünk téged, Urunk, hogy amikor szívünket hozzád hívod, akkor ennek legyen valósága, és ne legyen benne álszentség, kicsinyesség, ragaszkodás, hanem hadd adjuk magunkat át egészen te néked, legyünk a te gyermekeid. Add, Urunk, hogy a te szereteted valóban megtérésre indítson bennünket, mert nem pusztán a mi döntésünkről van szó, amikor azt mondjuk életünk tiéd, hanem a te szeretetednek felismeréséről, megtapasztalásáról, annak valóságáról, hogy nem akarod a bűnös ember halálát, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi gyülekezetünk minden tagjáért, kicsinyeiért és nagyjaiért egyaránt. Imádkozunk hozzád, Urunk, betegjeinkért, azokért a testvérekért, akik most is otthonaiban vannak, gyógyulnak. Kérünk, hogy erősítsd őket. Imádkozunk hozzád, Urunk, a gyászolókért. Imádkozunk hozzád, Urunk, mindazokért, akik fáznak ebben a hosszú télben. Imádkozunk hozzád, Urunk, a nélkülözőkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, hogy ha vannak terveink még erre az esztendőre, azokat ne mi magunk találjuk ki, hanem csak akkor valósítsuk meg, hogyha a te áldásod is azokon van. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, hogy a te országod, a miénk is lehessen, bennünk verjen gyökeret, és hogy építhessük az egyházat. Imádkozunk hozzád, így Urunk, egyházunk vezetőiért, vezetettjeiért, népünkért, nemzetünkért. Jézusért kérünk, hallgass meg imánkat. Amen. Most így csendes könyörgését mondhatja el. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatott csendes imádságunkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg népünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek, megköszönöm gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, munkáját és adományát. Hirdetem, hogy pénteken 6:30-tól Pomázon a látogatásban résztvevők számára egy kis megbeszélést tartanánk, hogy milyen keretek között kereshetnénk és látogathatnánk meg Pomázon és Csobánkán élő református testvéreinket. Aki ebben a szolgálatban szívesen részt vesz, kérem, hogy jöjjön február 17-én 6:30-re Pomázra a gyülekezeti házba. Egy hétre rá, 24-én, 18 órától a Nagykát és gyermekek szülei részére megbeszélés szülőérteketetet tartunk a parókián. Február 26-án, 15 órától presbiteri továbbképző alkalom lesz Szentendrén. Az alkalomra szeretettel hívnak és várnak bennünket, témája a 2017-es évi presbiter választás lesz. Fájdalommal hirdetem gyülekezetünknek, hogy 2017. január 31-én életének 93. évében elhunyt nagytiszteletű Sós László aranyokleveles református lelkipásztor testvérünk. Temetése február 25-én 13 órakor lesz a Budakalász Csalogány utcai temetőben. A család kérése az, hogy a megemlékezésre legfeljebb egy szál virággal készüljünk, a koszorúra szánt adományokat pedig helyezzük a perseibe. A temetést követően a budakalászi református gyülekezeti házban szeretett vendégséget tartanak, arra kérik testvéreinket, asszony testvéreinket, hogy süteménnyel támogassuk ezt az együttlétet. A süteményeket a temetés napján 11 és 12 óra között várják Budakalászon. Igyekszem megszervezni azt, hogy Pomázról egy autóval ezt át tudjuk vinni ebben az időszakban, de érthető módon én ezt nem tudom magamra vállalni, mert a temetés rögtön utána lesz. Alkalmainkat hirdetem. Hétfőn 9:30-tól babamama kör lesz Pomázon, 17 órától imaórát tartunk, 18 órakor énekkari próbánk lesz kedden, 6 órakor bibliaóránk lesz Csobánkán, Kékkereszt alkalom Pomázon, bibliaolvasókör Pomázon, szerdán, 6 órakor női férfi kör lesz Pomázon, csütörtökön 6 órakor imaóránk lesz Csobánkán, pénteken a látogatói kör megbeszélése, 19 órától ifjúsági alkalmunk lesz Pomázon, melyen bizonságot tesz Benedek Ferenc gondnok úr fiataljaink előtt. Vasárnap 9 órakor istentiszteletünk lesz Csobánkán, 10:30-től Pomázon, alkalmunkon megkereszteljük Molnár Csenge Zitát. Jövő héten vasárnap 3:30-től kreatív gyermekdélutát tartunk Pomázon, és a szülők számára egy beszélgető kör lesz, 18 órától pedig presbiteri gyűlést tartunk Pomázon. Három dolgot hirdetnék még testvéreimnek. Február 25-én kiránduló körünk Csobánkára fog sétálni. 9:20-kor találkozunk a buszpályaudvaron, és a visszaút lesz majd a csúcshegy alatt. Hirdetem, hogy Csobánkán szeretettel várunk még úrvacsorai jegyek felajánlását a böjti alkalomra, a legközelebbi alkalomunkra, ami március 5-én lesz, illetve a reformáció alkalmára, ami pedig október 29-én lesz. Jelzem testvéreim számára, hogy gyülekezetünk választói névjegyzéke elkészült. Megtekinthető a lelkészi hivatalban. Ahogyan a múlt alkalommal is jeleztem, most egyben olvashatjuk a pomázi és csobánkai választókat, mindenkit. Éppen ezért meg kell keresnünk benne ABC-ben saját magunkat, családtagjainkat. Tisztelettel kérem testvéreimet, hogy ezt tegyük meg, nézzük át, mert jövő hét vasárnapig tudunk esetleges korrekciókat elfogadni, utána lezárul a lista. Különösen is azért fontos, hogy átnézzük a választói névjegyzéket, nincs-e benne hiba, javításra váló információ, mert ebben az esztendőben, gyülekezetünkben, presbitériumunkban választások lesznek. Azok a testvéreink jelölhetők a választáskor, akik részesei a választói névjegyzéknek, nem csak most, hanem az elmúlt 3 esztendőben, és csak azok a testvéreink tudnak majd választani, akik ugyancsak szerepelnek a választói névjegyzékben. Rendkívül kellemetlen lehet az a pillanat és az a szituáció, hogyha valamikor októberben a választás esetében, a választás napján derül ki, hogy valaki véletlenül kimaradt, a legkörültekintőbb odafigyelés ellenére elírtuk valakinek az adatait, ezért kérem, hogy ezt most ellenőrizzük, ne októberben legyen nagyon kellemetlen pillanat, mert ott akkor már nem tudunk mit tenni, és rendszerint, hogyha ott akkor már nem tudunk mit tenni, akkor elfogy a türelem és a megértés, elfogy a szeretet, megsérteni pedig senkit sem szeretnénk. Kérek különös, gondos odafigyelést, míg a következő egy hétben most tehetjük meg, jövő héten vasárnap presbitériumunk, hogyha nem történik hozzászólás, javítás, akkor lezárja a választói névjegyzéket. Kedves testvérek, a hirdetések végéhez értünk, és istentiszteletünk vége is elközelített. Záró énekül a 471. dicséretünket keressük meg, első versszakát énekeljük el. Fel, barátim, drága Jézus, zásztaja alatt.
Right.
áldását. A békesség Istene szentelje meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, fedhetetlenül, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Amen. Áldás békesség, Isten velünk viszontlátásra.